Nagyon azt érzem a szívemben, hogy ezek a dolgok, amiről szeretnék beszélni a mai napon is és a holnapi napon is, profétikus jellegűek, és úgy látom, hogy ezt az ördög is tudja, és megpróbál minden akadályt elénk gördíteni. Úgyhogy vágjunk bele akkor. Tehát még egyszer mondom, hogy Isten jelenlétéről szeretnék beszélni a mai napon is és a holnapi napon is. Két részre osztottam a tanítást. A mai napon szeretnék beszélni arról, hogy Isten jelenléte, Isten szelleme meg akar látogatni bennünket, de hogyan kell erre felkészülnünk, és hogyan akar minket Isten mindenre felkészíteni. A holnapi napon pedig magáról, Istennek a jelenlétéről szeretnék beszélni, a Szent Szellemnek a kiáradásáról, hogy ez hogyan, mit látok jelenleg a Szent Szellem által, hogy hogyan fog ez megtörténni a jövőben, a nagyon közeli jövőben, és milyen megnyilvánulásai lesznek ennek a folyamatnak, amely ránk fog zúdulni meggyőződésem szerint. Mindenekelőtt arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt néhány, először szeretném röviden elmondani, hogy mi történt, illetve mi kezdődött el az elmúlt néhány évben. Meggyőződésem, hogy ez a munkája régóta zajlik Istennek, de most az elmúlt években, és az most elkövetkezendő időkben ez a munka, amit az Isten elkezdett, nagyon gyorsan fog felgyorsulni, egyre jobban, egyre részletesebben fogjuk látni, főleg ahogy benne leszünk. És ez pedig maga az elkülönülés. Az, ahogy a Szent Szellem természetfeletti módon elkezdte elkülöníteni az övéit az egyháznak attól a részétől, vagy pontosabban attól az egyháztól, amely elkezdett megalkudni a világgal. Most, hogyha figyelitek a rádiót, a tévét, a híradást, Tibivel ebéd közben pont erről beszélgettünk, hogy nem csak ebben az országban, hanem az egész világon óriási szellemi, erkölcsi mély repülés van. Például az, hogy a homoszexualitás felütötte a fejét. Olyan egyházakban, nagy egyházakban is például, ahol eddig annak ellenére is, hogy hát tudjuk nagyon jól, hogy sokszor mi történik és mi zajlódik a nagy egyházakban, de azért valamilyen tekintélyük volt ezeknek a nagy egyházaknak, és most ezek a nagyegyházak sorra vesztik el a tekintélyüket amiatt, hogy egyszerűen kénytelenek megalkudni a homoszexualitással, a szexuális devianciával, azért, mert nem akarnak szembe menni ezek az egyházak az állammal, nem akarnak szembe menni az Európai Unióval, nem akarnak szembe menni az egységesülő világgal, mert fontosabb nekik a pénz, a hatalom, az elismertség, és egyszerűen nem tudnak kiállni az Úr mellett. De Mózes azt mondta, hogy aki az Úré, jöjjön ide én hozzám, és érdekes dolog volt, hogy ezt milyen időszakban mondta Mózes. Pont abban az időszakban mondta, amikor ugye lejött a hegyről, és lehetett látni azt, hogy az egész nép ott hajbókolt az öntött borjú előtt, paráználkodtak, és mindenféle bálványimádást hajtottak végre. Látszólag úgy tűnt, hogy az egész nép egy erkölcsi fertőben van, és akkor Mózes nem tudott más tenni, csak kiáltani, hogy aki az Úré, ide hozzám. És legnagyobb megdöbbenésre a léviták mentek oda. És ma ugyanez a hang hallatszik ma ebben a világban, hogy aki az Úré, az ide hozzám. Tehát magyarul Isten szelleme elkezdi körüljárni ezt a világot, és megpróbálja, és hát hiszem, hogy természetesen, mivel Isten szelleme, ugye a Szent Szellemű Isten, fel fogja ébreszteni azoknak az embereknek a lelki ismeretét, akik hallgatni akarnak az Úrra, akiknek az Isten igéjének tekintélye van az életükben, és ezek az emberek vissza fognak fordulni, oda fognak gyűlni az Úr Jézus Krisztushoz, és elkezdik újra követni az Úr Jézust, és ezekből az emberekből fog felépülni az egyház. Az egyház. A másik oldalon pedig látni fogjuk a hamis kereszténységnek a felépülését, ami megtévesztésig hasonlítani fog az igazira. Csak az lesz a különbség, hogy ebben a hamis kereszténységben olyan erkölcsi fertő lesz, meg fogják tűrni a homoszexualitástól kezdve mindenféle szexuális tisztátalanságot, És hát nevezzük nevén a gyereket, ugye tudjuk nagyon jól, hogy Amerikában most az anglikán egyházban tört ki ez a balhé, és egy nagy szakadás kezdődött el, mert még anglikán püspökök is voltak, akik fölálltak Bibliával a kezükben, és azt mondták, hogy ezt már nem lehet tovább csinálni, nekünk az Urat kell követni, és mindegy, hogyha az egész világgal szembe kell menni, de akkor is ki fogunk állni az Úr mellett. És ma Magyarországon ugyan ezt látjuk a református egyházban, és szeretném nektek elmondani, hogy minden egyházban beköszön ez a szellem. Minden egyházban eljön most már az az idő, amikor embereknek dönteni kell, és ki kell állniuk valami mellett, vagy valami ellen. Ki kell állniuk valaki mellett, vagy valaki ellen. És de eljön az idő, amikor dönteni kell, hogy mit választok. Azt választom, hogy a világ továbbra is elfogadjon engem, mint konszolidált polgárt, akinek némi fejadagot azért juttat, hogy még életben maradjon, vagy pedig azt mondom a világgal szemben is, hogy én és az én házam népe az élő Isten fogjuk szolgálni, és ha fejemet veszik, akkor is az Úr mellett fogok kiállni, akkor is az Urat fogom választani, és ezekre az emberekre nagyszerű jövő vár, nagyszerű dolgok várnak, nehézségekkel, üldöztetésekkel együtt természetesen, de Isten nagyon csodálatos dolgokat, szellemi javakat, sőt anyagi javakat is készít azoknak, akik őt keresik. És tulajdonképpen én is mondom nektek, tényleg higgyétek el, hogy ez a könyv a Haggeus korszak. Nem szeretem ajánlani a saját dolgaimat, de ez a könyv nem az én könyvem. Ez a könyv, hiszem, hogy Istennek a könyve, természetesen egy olyan könyv, ami soha nem fog a Biblia tekintélye fölé kerülni, az nem is lenne Isten könyve, viszont egy olyan könyv, amely inspirálhat téged arra, hogy még mélyebben, még tüzetesebben, még buzgóbban olvasd a Bibliát, hogy ezen keresztül még jobban megismerd az élő Istent. És ezért mondom nektek én is, hogy érdemes megvenni és elolvasni ezt a könyvet, a Haggeus korszakot, mert ebben a Szent Szellem által nagyon világosan le tudtam írni azt, hogy hogyan zajlódik most ezekben az időkben az igazi szellemi gyülekezetnek, a szellemi templomnak az épülése, hogy hogyan zajlódik az elkülönülés, hogyan történik meg az, hogy a 10 szűz közül 5-nek lesz olaj a lámpásában, és 5-nek nem lesz olaj a lámpásában, és mindegyik fogja tudni, hogy hamarosan közel van az Úrnak a visszajövetele. És ezért mondom, hogy tehát ez a könyv főleg erről szól, de én ma nem erről szeretnék beszélni, hanem van egy másik dolog, amiről szeretnék beszélni. Tehát ez az egyik dolog, amit elmondtam, hogy ez a munka elindult az egyházban, elindult az elkülönülés, és a Szent Szellem természetfeletti módon a világban egymástól függetlenül szól emberekhez, hogy itt az idő, hogy felébredjünk, itt az idő, hogy újra az Urat kövessük. És ki az igazi pásztor, ki a pásztor, Jézus Krisztus a pásztor, és Jézus azt mondta, hogy a juhok hallják az én hangomat, és követni fognak engem. Szeretném elmondani neked, hogy bármilyen más pásztort hallasz, aki szembe mer menni azzal, amit az Úr Jézus Krisztus neked mond a Szent Szellem által, azt az embert nem az Isten küldte. És neked, mivel te Istennek a báránya vagy, egyedül Jézus Krisztus után kell menned, és azok után, az emberek után kell menned, akik Jézus Krisztus után mennek. Ha egy olyan ember, aki valóban Jézust követi, azt mondja neked, hogy kövess engem, vagy légy az én követőm, te is élj úgy, ahogy én élek, akkor arra az emberre nyugodtan hallgathatsz, mert az az ember nem önmaga imádására fog téged kérni, hanem azt fogja elérni a te életedbe, hogy Jézus Krisztusra fókuszálódjon a te tekinteted, a te egész életed, és őt imádjad, őt szolgáljad. És a következő dolog, kedves barátaim, szeretném nektek bejelenteni, hogy a következő dolog, ami most fog történni az egyházban, az elkülönüléssel együtt, vagy tulajdonképpen lesz valami, ami ezt az elkülönülést fel fogja gyorsítani, az pedig az, hogy hamarosan újra a Szent Szellem jelenléte ki fog töltetni minden felekezetre, minden gyülekezetre, és minden helyen ki fog töltetni a Szent Szellem. Csak, és ez a kérdés, lesz, ahol ez a kitöltetés áldást és kegyelmet fog jelenteni, de lesz, ahol ítéletet. Ugyanaz a tűz egyeseket égetni fog arra, hogy világítsanak mások előtt, és felbuzdítja őket arra, hogy még jobban kövessék az Urat, és ugyanaz a tűz másokat fel fog emészteni. És miért? Miért? Ez a nagy kérdés tulajdonképpen, hogy miért? Miért? Pontosan azért, mert azokat az embert egyrészt Istennek igazságot kell tennie. Istennek szét kell választania az igazat a hamistól. Ezt egyszerűen meg kell tenni, ezt Isten nem tud úgy egy helyen megjelenni, hogy ezt ne, tenné meg. Tudod miért? Mert Isten jelenlétébe be van építve az, tulajdonképpen nem tudom másképpen mondani, az automatikus bűngyűlölet. Tehát egyszerűen, ahol Isten megjelenik, ott a bűn automatikusan megítélődik. Tehát nem tudsz azt, nem tudod azt megtenni, hogy Isten jelenlétében ott vagy egy helyen, vagy ott vagyok én egy helyen, Isten jelenlétében, bűnös állapotban, és megmaradok, és nagyon jól érzem magam. Azt nem tudom megtenni. Mert egyszerűen Isten jelenléte automatikusan felemészti a bűnt. Tehát tudjátok, ezt tudom, ez úgy van, ahogy a tüzet meggyújtjátok, és vannak éghető anyagok, és vannak nem éghető anyagok. És a kettőt egybe bedobod ugyanabba a tűzbe, és ugyanabba a tűzbe az egyik anyag nem fog elégni, hanem csak felmelegedik, a másik anyag meg porrá fog égni. És ugyanez a helyzet van Isten jelenlétében, hogy Isten jelenléte lesznek, akiket csak fel, idézőjelben mondom, csak fel fog melegíteni. Lesznek, akiket csak fel fog hevíteni. És azok az emberek lesznek azok, akik már elkezdődött az életükben az elkülönülés. Ezek az emberek hordozni fogják Istennek a jelenlétét. De lesznek emberek, akiket égetni fog Isten tüze, égetni fog Isten jelenléte. És döntésre fog kényszeríteni, hogy vagy megtérnek teljes szívükből, és abba hagyják a vallásos játékaikat, és átadják az Úrnak az életüket, és az Urat fogják szolgálni, vagy pedig egyszerűen, szóval hogy mondjam nektek finoman, szóval előfordulhat, hogy Isten félreteszi őket. És ezek az apostolok cselekedetei idők fognak visszajönni. Nem sok idő múlva, nagyon hamarosan. És ezért mondom azt, hogy amikor erre készülünk, amikor azért imádkozunk, hogy Isten jelenléte újra ránk szakadjon, újra jöjjön a csodakorszak, újra jöjjön az ébredés, a Szent Szellemnek a kenete, ereje, hatalma, újra működjön, újra halottak támadjanak fel, újra démonok menjenek ki az emberekből, de jó erről beszélni, hát még átélni, az milyen jó lesz. Amikor ezek történnek, amikor erre készülünk, hogy az összejöveteleinken természetfeletti megnyilvánulások történjenek, hogy Istennek a jelenléte hatalmas módon kiáradjon az összejövetelen. Erre nem lehet felkészületlenül odaállni csak úgy. Erre fel kell készülni. Ezt nem lehet úgy kezelni ezt a dolgot, hogy ez egy jó játék, hadd jöjjön, azt játsszuk, hogy mi vagyunk a gyülekezet, és Isten itt van közöttünk. Ez nem működik, mert Isten nagyon komolyan veszi a dolgokat, és nekünk is komolyan kell. Mert utána meg Isten azt veszük észre, hogy Isten azt fogja játszani, hogy ő meg nem szereti a bűnt. És tulajdonképpen erről szeretnék ma beszélni. Ez az első része lesz ma a mai tanításnak, hogy hogyan tudunk felkészülni arra, hogy Isten jelenléte, amikor eljön, akkor ne érjen minket váratlanul, és a holnapi részben pedig magának a jelenlétnek a szentségéről, a megnyilvánulásáról szeretnék beszélni. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, és igyekszem nagyon rövid lenni, hogy ne raboljam az időtöket, és csak a lényeget elmondani. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy ezzel a kijelentésemmel nem vagyok egyedül. Ezekben az, tudnotok kell, hogy ezekben az időkben a világban különböző proféták kaptak Istentől kijelentést arra nézve, hogy az elkövetkezendő néhány, talán egy-két éven, vagy legfeljebb néhány éven, tehát 4-5 éven belül, de maradjunk abban, hogy az elkövetkezendő egy-két éven belül rendkívül komoly változások fognak. Már eddig is történtek az egyházban, de ezek rendkívül nagyon fel fognak gyorsulni, és Istennek a szelleme elkezd munkálkodni újra, ki fogja Isten tölteni a Szent Szellemet minden felekezetre. Minden felekezetre. Erre felkészülhettek, hogy ez az elkövetkezendő néhány éven belül meg fog történni. Erre nem kell 10 vagy 20 évet várni, ez nagyon hamar meg fog történni. Nagyon, tehát még egyszer mondom, hogy Istennek több profétája, például Rick Joyner is kapott ezekről kijelentést. nekem néhány barátom is, akik természetesen nem olyan híresek, mint Rick Joyner, ők is kaptak erről kijelentést az Úrtól, és az elmúlt hónapokban Isten velem is folyamatosan erről beszél, hogy vége lesz most már a szárazságnak, és újra Isten megöntözi a földeket, újra a Szent Szellem ki fog áradni, mégpedig túlcsorduló mértékben, de nagyon-nagyon kell vigyázni, mert a következőről van szó. A következőről van szó. Jó néhány felekezetet, és főleg azokat az egyházakat, amelyek a világgal való megalkuvásban most már olyan módon előre haladtak, hogy szinte ez a folyamat visszafordíthatatlannak látszik, rendkívül váratlanul fogja érinteni őket ez az esemény. Én nem is tudom elképzelni, hogy hogyan fog ez megtörténni, csak úgy belegondoltam ebbe mostanában, hogy például ismerek egy-két gyülekezetet, ahol szolgáltam is régebben, ezek a gyülekezetek ma már rendkívül rossz állapotban vannak, szinte már nem tudok köztük és a világ között különbséget tenni, és sokszor gondolkoztam, hogy hogy fog ez történni. Szóval ezek az emberek például hétről hétre vasárnaponként megjelennek és imádkoznak, hogy ó Uram, legyél itt közöttünk, de valójában nem tudni, hogy mennyire gondolják komolyan. De egyszer csak eljön egy vasárnap, 9 óra az imádkozás ideje, megint összejönnek a konszolidált polgárok imádkozni, akik továbbra is bűnben élnek, és folytatják tovább a paráználkodásaikat, a házasságtöréseiket, a hatalommániás és a pénzmániás életüket, és megint elkezdődik az imádkozás órája, és valaki föláll az egyik vallásos vezető közülük, és elkezd imádkozni, hogy Uram, legyél itt közöttünk. És egyszer csak vup, a Szent Szellem megjelenik. Mi fogja érni ezeket az embereket, és micsoda megdöbbenés lesz, amikor ezek közül az emberek közül valakiket, akiket még Isten fel tud ébreszteni, meg fog ragadni az Úr, és ezek az emberek lesznek az egyházban tulajdonképpen a küld szó, a harsona szó, akik még utoljára zengni fognak, meg fogja őket az Úr zendíteni, tehát még utoljára Isten szólni fog nekik, szólni fog rajtuk keresztül ezekben az egyházakban, hogy most még mindig van lehetőség a megtérésre. Óriási, ez rendkívüli dolog lesz. Szóval ott olyan dolgok lesznek, ott dönteni kell. Ott sok embernek dönteni kell, még egyszer mondom, valami ellen vagy valami mellett. És lesznek emberek, akik annyira meg fogják keményíteni a szívüket, hogy azt fogják mondani, hogy ez az egész az ördögtől van. És lesz a csoportnak egy másik része, akik évek óta készültek erre, akik tisztogatták magukat, akik mindig engedtek az igének. És ők is hétről hétre összejönnek, keresik az Urat, és egyszer csak egyik alkalommal, mikor imádkoznak, a Szent Szellem elkezd mozogni közöttük. És elkezdi behozni a még meg nem tért embereket a gyülekezetbe, elkezdenek történni a gyógyulások, vakok újra visszanyerik a szemük világát, démonok kimennek az emberekből, éveken át megoldhatatlannak tűnő problémák hirtelen, váratlanul megoldódnak a Szent Szellemnek a jelenlétében. Olyan új tanítások, olyan új kinyilatkoztatásnak olyan mélységei fognak megnyilvánulni ezeken a helyeken, amit soha nem tapasztaltak még az emberek. Az Isten ismeretének, az igének olyan mélysége fog rááradni ezekre az emberekre, ezekre a gyülekezetekre, ami soha nem látott mértékben még nem volt. És az Isten jelenlétének egy olyan érezhető, tapintható volta, olyan, nem tudom elmondani, olyan tapintható jelenléte lesz ott a Szent Szellemnek, hogy az emberek egyszerűen csak ki fogják nyújtani a kezüket, és érezni fogják a levegőben, hogy itt van az Úr. Egyszer volt olyan, hogy annyira benne voltam Istennek a jelenlétében, hogy ahogy így mozgattam a kezem, éreztem, hogy ilyen elektromosság, vagy nem is tudom, hogy vibrált körülöttem az egész levegő, egyszerűen tapintani lehetett azt az erőt, azt a jelenlétet, ami ott volt a Szent Szellemtől. És képzeljétek el azt a szituációt, amikor ennél sokkal nagyobb mértékben meg fog jelenni a Szent Szellem a gyülekezeteinkben, az életünkben, a szolgálatunkban, a munkánkban, a házasságunkban ez nagyon-nagyon csodálatos lesz. Ez nagyon csodálatos lesz. És most kérlek benneteket, hogy lapozzatok, vegyétek elő a Bibliátokat, és lapozzatok a 2 Mózes 19-hez, 15 verset fog ebből felolvasni a Tibi. Rendkívül profétikus ez a 15 vers. Nagyon tanulságos. És olvasd fel, Tibi, aztán majd tovább megyünk.
Tehát mondom, a Mózes második könyve, 19. rész, első 15 versét olvasom. Így hangzik. A harmadik hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sinai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sinai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdest Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket? Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága is szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, imé elmegyek hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Akkor így szólt az Úr Mózeshez, menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki a felső ruhájukat. Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai hegyre. És vonj határt a nép körül, és mondd, őrizkedjetek fölmenni a hegyre, még a szélét se érintsétek. Meg kell halnia mindenkinek, aki érinti azt. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, hanem meg kell kövezni, vagy nyillal lelőni, akár állat, akár ember az. Nem maradhat életben. Majd csak ha a kürt hosszan zeng, akkor szabad fölmenni a hegyre. Akkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák ki felső ruhájukat, majd ezt mondta a népnek, legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közeledjetek eddig.
Amen. Figyeljetek, barátaim, figyeljetek ide, hú! Nagyon-nagyon-nagyon mély üzenet van ebben. Ott volt Mózes, és ott volt Isten népe, az egész nép. Kijöttek Egyiptomból, és azzal a heggyel szemben táboroztak, ugye, amelyre aztán leszállt az Úr jelenléte. Utána azt olvassuk, hogy Mózes fölment a hegyre, beszélt Istennel, és Isten elmondta neki, hogy ha megtartjátok az én beszédemet, engedelmeskedtek az én igémnek, az megtartjátok a szövetséget, akkor bár minden az enyém az egész föld, minden, tehát minden név fölött én rendelkezem, de mégis ti lesztek nekem a tulajdonom, szent nép, papság, királyi papság. És Mózes lejött és elmondta ezt a népnek. Miről van szó? Kedves barátaim, rendben van, hogy beszélünk arról, hogy egyház meg kereszténység, de sajnos azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen az egyház is, tehát maga az igazi egyház is sokszor két részre oszlik. Van az egyik rész, akik újjászülettek, megtértek, kijöttek a szellemi Egyiptomból, bemerítkeztek, betöltekeztek a Szent Szellemmel, megszabadultak, meggyógyultak rengeteg problémából, nagyon sok területen helyreállt az életük, és ott Refidimnél letáboroztak, Sínai hegyel szemben, tehát pontosan az Úr azzal a heggyel szemben, amelyen ott volt az Úrnak a jelenléte. Mózes is arra a hegyre ment föl, amikor az Úrral beszélt. Mit jelent ez, hogy letáboroztak azzal a heggyel szemben? Ez azt jelenti, hogy szemmel látható ma nagyon sok hívő előtt az a lehetőség, az a, hogy mondjam nektek, akadály nélküli állapot, hogy felmehessenek a hegyre ők is. Ugye akkor azt olvassuk, hogy a nép nem mehetett még fel a hegyre, de majd azt is elmondom, hogy miért, mert lehet, hogy ezen megbotránkoztok, amit most mondok, de felmehettek volna. Csak annak oka volt, hogy miért nem mehettek fel, majd erre vissza fogok térni. De tulajdonképpen ma nagyon sok hívő letáborozott a hegyel szemben Refidimnél, és nem mennek fel a hegyre. Mit jelent ez? Nem töltenek időt Isten jelenlétében, nem imádkoznak, nem keresik az Urat, nem tanulmányozzák a Bibliát, az Isten igéjét, azért, hogy ezen keresztül még mélyebben és még teljesebben megismerjék az Urat. Mert barátaim, nem tudunk más tenni ebben a világban, ebben a földi világban, csak két lehetőség adatot nekünk, vagy több is, de most csak kettőről akarok minimum beszélni. Az egyik az imádkozás, az élő Istennek a megszólítása, az, ahogy őt keresem, megpróbálok bemenni az ő jelenlétébe, megszólítani, beszélgetni vele, meghallgatni, hogy mit akar mondani. És a másik pedig az igének a buzgó tanulmányozása, a rendszeres bibliaolvasás, nem csak 5 percet naponta, hogy megnyugtassam a lelki ismeretemet, hanem időt kell szánni Isten jelenlétében, időt kell szánni Istenre. Tulajdonképpen szeretném neked ezt egy földi példával illusztrálni. Bizonyára, itt főleg azok tudják ezt, akik házasok, voltatok már szerelmesek. Én is voltam, vagyok is, csak természetesen ugye az ember, ahogy a házasságban éveket tölt el, már másképpen szerelmes, de a szerelem ugyanaz tulajdonképpen, csak mélyebb. De amikor én szerelmes lettem a feleségembe, akkor az a szerelem nem olyan volt, hogy jaj, Uram, add, hogy csak a 24 órából 24 másodpercet láthassam a Melindát. Csak egy másodpercen megfoghassam a kezét. Ez nem szerelem. Szóval aki ezt mondja, hogy ő így szerelmes, hát ez nem az. A szerelem az én esetemben olyan volt, hogy minden percet igyekeztem vele tölteni, igyekeztem minden időben vele lenni, igyekeztem mindent megtenni azért, hogy minél többet vele lehessek, és bizony nagyon-nagyon sokszor be kell őszintén nektek vallanom, hogy még a házasságban is, bár egy lakásban élünk, egy szobában alszunk, egy ágyban alszunk, egy asztalnál leszünk, és együtt csinálunk nagyon sok dolgot, megbeszéljük a dolgainkat, és mégis, amikor én elmegyek valahová, és ő nem tud velem jönni, akkor rettenetesen érzem a hiányát, hogy nincs velem, és ő elmondta nekem, hogy ugyanezt érzékeli ő is, hogy még el sem indultam reggel, és még tudjátok, én éjjel egy óra után mentem lefeküdni, mert még készültem a mai napra, készültem az ige hirdetésre, és már kijött a feleségem éjfél után, hogy mikor jössz be, mikor fekszel le végre ide mellém, mert már nagyon hiányzol nekem, hiszen reggel úgyis el fogsz menni. Na ez a szerelem. Ez az, amikor valaki szeretne minél több időt együtt tölteni azzal, akit igazán szeret. Na most ezt a dolgot vetítsük ki a mindenható Istennel való kapcsolatra, nem is követünk el eretnekséget ezzel, hiszen Pál apostol is kivetítette az Istennel való kapcsolatot a házasságra. Tehát a következőről van szó. Ha te szereted az Urat, ha te szerelmes vagy Jézus Krisztusba, ha te igazán vágyakozol arra, hogy Jézussal újra és újra találkozz, egyesülj vele, akkor nem vele szeretnél minél több időt eltölteni. Akkor nem az a nem úgy épített fel a napjaidat a reggeli felkeléstől az esti lefekvésig, hogy minél többet ülhess ott a Bibliád mögött, minél többet ülhess a csendes helyen, a te belső szobádban, azon a helyen, vagy kis sarokban, kis nyugodt helyen, ahol tudsz imádkozni. Nem ez a legfőbb dolog a számodra, hogy minél több több és több időt tudjál odaszánni az életedből Istenre, természetesen úgy, hogy elvégezvén közben a hétköznapi fontos teendőidet is, de most ezekkel együtt is, mégis, ha őszinte vagy, ha tényleg szerelmes vagy az Úrba, akkor nem ez az első, a legfontosabb a számodra? Ha nem, akkor imádkozom érted, hogy amikor jön a Szent Szellem, olyan módon áradjon ki az életedre, hogy egy olyan szerelmet gyújtson a szívedben az Úr, hogy az adrenalinod a plafonig menjen föl, és egy hatalmas vágy legyen benned, egy hiány érzet legyen, hogy jaj, mikor jön újra el az az idő, amikor újra imádkozhatok, újra egyedül lehetek az én Istenemmel, újra kinyithatom a Bibliámat, hogy tanulmányozzam, és nem azért, hogy a fejemet megtöltsem minél több információval, hanem azért, hogy minél több élő, eleven kijelentést, kinyilatkoztatást kapjak az igény keresztül Isten nagyszerűségéről, Isten jóságáról, Isten szentségéről, gazdagságáról, Isten szeretetéről, Isten mélységéről, magasságáról, hosszúságáról, szélességéről, bölcsességéről. Soroljam még, hogy milyen jó az Úr, hogy milyen csodálatos az Úr, hogy mik azok a dolgok, amit még az életembe változtatni kell, amit az Úrnak a szentségéhez, az Úr igazságához kell igazítanom. Ezekre a dolgokra miből kapsz választ? Nem a televízióból, nem az újságból, nem a Népszabadságból, nem a Magyar Nemzetből, hanem a Bibliából. Egyedül és kizárólag csak a Bibliából. A Koránból se kapsz választ. Másra választ kapsz, majd az ördög választ ad a Koránon keresztül neked bármilyen kérdésedre, de Isten nem. A Bhagavad Gitán keresztül sem fogsz választ kapni. És tulajdonképpen teljes választ az én könyvemen keresztül se fogsz kapni, mert az én könyvem is csak, idézőjelben, csak arra fog inspirálni téged, hogy a teljes választ a Bibliába keresd Istennél. Ez teljesen egyértelmű. Ez teljesen egyértelmű. Ez rendkívül fontos dolog. Rendkívül fontos dolog, hogy az életünket hogyan igazítjuk. Isten fontosabb, mint a férjed. Isten fontosabb, mint a feleséged. Isten fontosabb, mint a gyerekeid. Fontosabb, mint a pénzed. Fontosabb, mint a munkád. Fontosabb, mint a gyülekezeted. Mindennél fontosabb Isten. És nagyon-nagyon sok hívőnek ott van ez a lehetőség, hogy fölmehet a hegyre. De nem megy föl a hegyre, hanem ott megáll, letáborozik Refidimnél. És van néhány őrült, fanatikus, ilyen Mózes lelkületű ember, aki azt mondja, én fölmegyek a hegyre, bemegyek a felhőbe, bemegyek Isten dicsőségébe, mert én találkozni akarok az Úrral. És ilyen Mózes lelkületű ember azt akarja az Úr, hogy te is ilyen legyél. Te is ilyen őrült fanatikus legyél, aki azt mondod, engem nem érdekel az áldás, nem érdekel, Uram, hogy mivel tudsz megáldani, nem érdekel, engem csak te érdekelsz. Engem csak te érdekelsz, csak a te jelenléted érdekel, hogy megláthassam a te arcodat, arcról arcra, szemtől szembe láthassalak, hogy összeessek a lábaid előtt, hogy láthassam a te gyönyörű, csodálatos lábaidat abban a zafír fényben, ahogy csodálatosan ragyog. Ó, Uram, hogy láthassam a te gyönyörű ruhádat, amely maga a szentség, az igazság, hogy lássam a csodálatos arcodat, lássam a te hatalmas kezeidet, ahogy munkálkodik, Uram. Ezt akarom én, nem érdekel, Uram, jó, rendben, örülök, hogy meggyógyítasz, örülök, hogy megáldod az anyagi javaimat, örülök, hogy van hol laknom, van mit ennem, van hol aludnom, örülök, hogy nem szenvedek azért olyan nagy mértékben szükséget, de mégis, Uram, mégis, ha lehetséges, ezen túl én téged akarlak, csak. Aztán úgy is tudom, hogy a te jelenlétedben ott van minden, amire nekem szükségem van, de én téged akarlak, Uram. Én téged akarlak. Én nem elégszem meg a te zsebeddel. Nekem nem a te zsebed kell, Uram, hogy mennyit, mit hoztál nekem. Azt mondja az ige, hogy Isten megismertette Izraellel az ő cselekedeteit, de Mózessel az útjait ismertette meg Isten. Te mit akarsz ismerni? Istennek a cselekedeteit, vagy Istennek az útjait? Mit akarsz ismerni? Istennek a zsebét, vagy Istennek a szívét akarod ismerni, kedves barátom, halleluja. Mert én Istennek a szívét akarom megismerni, nem a zsebét, nem az, hogy mit tudsz adni nekem ma, Uram, hanem a szívét akarom, Uram. Te mit gondolsz, te mit mondasz, mi a te terved, mi fáj neked, Uram, mert van, ami fáj Istennek. És mi az, aminek örülsz, Uram? Egyszer David Wilkerson imádkozott, és imádkozott egy-két órát, és abba hagyta, menni akart végezni a feladatait, és hogy ment ki az ajtón, hallotta, hogy a Szent Szellem szólt hozzá, hogy David, maradj még, gyere még vissza még egy kicsit. Gyere még vissza. Olyan kevesen vannak velem. Olyan kevesen töltenek időt az én jelenlétembe. Gyere, maradj még egy kicsit még. És bizony-bizony az Úr nagyon mondogatja most az övéinek, hogy gyere, gyere még vissza még. Úgy hiányzol nekem. Te elhiszed, hogy Istennek hiányzol? Hiányzol Istennek, képzeld el. Tudod, hogy Isten sokkal jobban vágyik a veled való közösségre, mint te a vele való közösségre? Emlékeztek arra az ígére, mikor Jézus mondja, hogy amikor imádkozol, akkor ne az emberek előtt, hanem menj be a te csendes rejtek belső szobádba, és imádkozz ott a te atyádhoz, aki a rejtekben is van. Az eredetiben, eredeti görög szövegben ez a következőképpen hangzik. Amikor mész imádkozni, akkor menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki ott már vár rád. Tehát ő sokkal hamarabb bement már a te belső szobádba. Én mikor imádkozom, mindig át szoktam menni a másik szobába. Mindig szoktam mondani a feleségemnek, kicsim, most megyek át imádkozni. És belegondoltam, hogy átmegyek a másik szobába, és Isten már hamarabb ott van. Isten már hamarabb ott van, ő már ott vár rám. Nem csodálatos dolog ez? A mindenható, szerető Isten már megelőz téged. De nem, ez nem úgy van, hogy te bemész és mondod, jaj, Uram, itt vagyok, gyere már, hanem az Úr bemegy, és mikor te bemész, akkor az Úr egyből rád zúdul, nyakadba ugrik szinte, most ilyen jó értelemben mondom, és azt mondja, gyermekem, itt vagyok, én már itt voltam előbb, én már vártam rád, és úgy örülök, hogy bejöttél, hogy megjöttél, hogy végre veled lehetek, és megoszthatom veled a jelenlétemet, az áldásaimat, megoszthatom veled önmagamat, megoszthatom veled mindazt, aki és ami én vagyok. De ez ne táboroz le ott Refidimnél, hanem Mózes, fogd meg Mózes kezét, és menj föl vele a hegyre. Menj föl vele a hegyre, menj be vele a felhőbe, menj be vele Isten dicsőségébe, és beszélj az Úrral. És amikor visszajött Mózes, mit mondott? Azt mondta, hogy az Úr azt mondja nektek, ha engedelmeskedtek, ha hallgattok az én szavamra, akkor ti lesztek nekem papok, szent nemzet, királyi papság, miről beszél a Jelenések 1:6, hogy mi papok és királyok vagyunk az ő országában. Miről beszél Péter apostol, ti szent nemzet, választott nép, királyi papság vagytok. Mi egy papnak a feladata? Hogy állandóan Isten jelenlétében legyen, ez egy papnak a feladata. Nem kell ehhez teológiát végezni, nem kell ehhez talárba, meg minden hülye ruhába beöltözni, hanem újjá kell születni, be kell töltekezni a Szent Szellemmel, és akkor minden időben tudsz Isten jelenlétében papként viselkedni. Ugye a papnak az a feladata, hogy oda vigye azokat az áldozatokat Isten elé, ami az Úrnak kell. És mit mond nekünk az ige? Vigyünk az Úrnak szellemi áldozatokat, hála áldozatokat, dicséretet, imádást, dicsőítést, hódolatot. Kövér, jó kövér szellemi áldozatokat. Ez a papnak a feladata. És még egy dolgot hadd mondjak. Ebben nincs hierarchia. Az olyan nincs, hogy te pap vagy, de én még inkább pap vagyok. Nincs ilyen. De nincs ilyen, hogy jó, te pap vagy, de én még jobban pap vagyok, és én vagyok fölötted a főpap, meg a nem tudom milyen papi tekintély. Nincs ilyen, hanem mindjárt papok vagyunk. Mindjárt bemehetünk Isten jelenlétébe. Mindjártunknak azt mondja az Úr, hogy ne maradj ott a hegyel szembe Refidimnél, hanem gyere föl a hegyre, gyere be az én jelenlétembe. És ezeknek az embereknek is azt mondta Isten, ha ezt megteszitek, ha hallgattok rám, akkor papi nép lesztek, ti lesztek az én tulajdonom. Mózes visszajött és elmondta. Aztán Mózes még egyszer fölment, még egyszer az Úr mondott neki valamit, visszajött és azt is elmondta. Azt mondta, hogy készülődjetek, mert az Úr harmadik napon le fog jönni, le fog szállni a Sínaira. Mossátok ki a felső ruhátokat, tisztítsátok meg magatokat, asszonyhoz ne közeledjetek, ennek szimbolikus jelentősége van természetesen most új szövetségben. Miről van itt szó? Először is beszéljünk egy nagyon fontos dologról. A harmadik napnak a Bibliában nagyon nagy jelentősége van. Harmadik napon támad fel Jézus Krisztus. Harmadik napon jött le az Úr ugye a Sínai hegyre. Mit mondjak még? Jónás 3 napig volt a Cethal gyomrában. A 3 napból 2 nap az felkészülési idő, és a 3. nap pedig maga az esemény, a csoda. Természetesen a 3 napnak a mi életünkben nem feltétlenül 3-24 órát jelent, hanem ennek ez szellemi, tehát ez szellemi értelembe értsétek, hogy ennek ez egy szellemi szimbólum a 3 nap a mi életünkben. Ez azt jelenti, a 3. nap, hogy az azon a napon, az utolsó napon, a megfelelő időben, amikor már minden elkészült, mire már minden elkészült, akkor történik meg az a 3. nap. Értitek? És ebből a 2 nap az a felkészülés. Tulajdonképpen Jónás mikor vetette ki a Cethal a partra? Amikor Jónás végre beismerte, hogy Uram, neked van igazad, és hálát adott Istennek. És akkor még meg se szabadult Jónás, még ott volt a hal gyomrába, de már hálát adott Istennek, és akkor Isten megnyitotta a Cethalnak a száját, és Jónás kiszabadult. Tulajdonképpen ugyanez van a mi életünkben, hogy Isten ad nekünk 2 napot. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy fizikailag ez a 2 nap mennyi időt jelent, de most mi szellemi módon kell, hogy gondolkodjunk, tehát adott nekünk Isten 2 napot. 2 napot arra, hogy kimossuk a felső ruhánkat, 2 napot arra, hogy megtisztítsuk magunkat, 2 napot arra, hogy asszonyhoz ne közeledjünk. Itt az asszony, az nem asszonyt jelent most újszövetségi értelemben, hanem ez azt jelenti, hogy különüljünk el ez alatt a 2 nap alatt mindazoktól a dolgoktól, amelyek látszólag nem tűnnek rossznak, de valójában mégis elválasztanak minket Istentől. Értitek? Értitek, hogy mit akarok ezzel mondani? Az ördögnek az egyik csapdája, hogy rengeteg olyan dolog van a világban, amely első látásra nem tűnik rossznak. De hogy belemélyedsz, jobban megnézed, megvizsgálod, azt látod, hogy hoppá, ez elválaszt engem Istentől. Emiatt nem tud Isten jelenléte rá áradni az életemre. Erre Isten ad nekünk 2 napot. És a 3. napra el kell készülnünk. A 3. napra el kell készülnünk. Hogyan történik ez? Hogyan történik ez a készülődés? Erre szeretnék felolvasni, mutatni nektek pontosabban 3 igét, és ezt a 3 igét erről nem kell sokat beszélni, mert önmagáért beszél mind a 3 ige. Erről a 3 igéről fogok egy-két percet még beszélni, és utána imával fogjuk befejezni ezt a mai alkalmat, és a holnapi napon fogom tovább folytatni, úgyhogy holnap is gyere el, mert a nagy részét még nem mondtam el. De nézzük most meg gyorsan, hogy hogyan történik ez meg, ez a felkészülés az életünkben, hogyan akar Isten minket rákészíteni az ő jelenlétének a látogatására. Az első, tulajdonképpen egy dolgot hadd mondjak, tehát a 3 módon, a megszentelés, a megtisztítás és a megítélés által, de tulajdonképpen mind a 3 egy célt szolgál, az elkülönülés. Tehát az, hogy teljes mértékben elkülönüljünk a bűntől. Nyilvánvaló, hogy mindig elő fog fordulni az, amíg itt élünk a Földön, hogy a kísértő megjelenik, és előfordulhatnak időnként botlások az életünkben, de egészen más dolog az, amikor előfordulnak ugyan botlások az életünkben, de őszintén élünk, és mindig felismerjük ezeket, és megvalljuk az Úr előtt, és más dolog az, amikor már ezek nem csak botlásként vannak, hanem bűnként, szinte teljesen tiszta, vegyítetlen bűnként vannak ott az életünkben ezek a bizonyos dolgok, és nem akarjuk felismerni. Tehát e között a 2 között különbség van. De nyilvánvaló, hogy el kell jutnunk arra a szintre. Emlékeztek arra, amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, és Péter azt mondta neki, hogy az én lábamat nem mosod meg soha, és azt mondta neki Jézus, ha meg nem mosom a lábad, semmi közön hozzád. És akkor azt mondta Péter, az egész testemet mosd meg, Uram. És azt mondta Jézus, erre már nincsen szükség, mert azt mondja, aki megfürödött, annak csak a lábát kell megmosni, és ti már tiszták vagytok azok által a beszédek által, amiket nektek szóltam. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy Péter és a többiek rengeteg időt töltöttek Jézusnak a jelenlétében. És nyilvánvaló egy szellemi törvényszerűség, ha valakinek a jelenlétében rengeteg időt töltesz, akkor előbb-utóbb át fogsz formálódni annak az illető személynek a személyiségére. Tehát fel fogod venni azokat a személyiség jegyeket, amivel az illető is rendelkezik. Ezért van az, hogy már a feleségemmel például sokszor fél szavakból is megértjük egymást, mert annyi időt töltöttünk együtt, hogy sok területen a gondolataink is már egyformák. Például én egészen messzire ellátok sokszor, már látom nagy vonalakban a jövőt, viszont hiába látom nagy vonalakban a jövőt, mert ő, a feleségem az az ember, aki a részleteket is látja, hogy hogyan tudunk a jövő felé eljutni, és például ő az az ember, aki folyamatosan tanít engem arra, hogy a részletekre is oda kell figyelni. Viszont én vagyok az az ember, aki meg mindig tanítom őt arra, hogy a részleteken is túl kell látni. És tulajdonképpen, de ez jó dolog, tehát ez teljesen bibliai. És tulajdonképpen ugyanez van Isten és mi közöttünk is, csak ott egyirányú a változás, ott csak mi változunk meg, Isten nem fog elváltozni a mi hasonlatosságunkra, hanem mi változunk el az ő hasonlatosságára. És ehhez rengeteg időt kell tölteni az Úr jelenlétében. Na már most, a tanítványok 3,5 évet töltöttek az Úr Jézus jelenlétében, valaki kiszámolta, hogy ez közel 20 000 óra volt. Együtt ettek, együtt ittak vele, együtt aludtak, együtt utaztak. Együtt beszélgettek. És ez a 3,5 év elég volt arra, hogy a tanítványok eljussanak egy olyan szintre, hogy már csak a lábnak kell megtisztulnia folyamatosan. Vagyis mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a fontos, alapvető dolgok helyre lettek téve az életükbe. Igaz, hogy sok mindent csak később értettek meg, de szellemi értelemben Jézus már rengeteg dolgot, a fő dolgokat helyre tette az életükbe, és a láb, az, hogy csak a lábat kell megtisztítani, az a vezetést jelenti, hogy milyen irányba kell mennem a lábaimmal. Értitek? Mert tulajdonképpen erre a szintre kell eljutnunk, hogy az ige már ne csak azért szóljon nekünk, hogy ebből is meg kell térni, abból is meg kell térni, hanem el kell jutnunk arra a szintre, hogy az ige már csak a lábainkat kell, hogy tisztítsa, a lábainkat kell, hogy vezesse, hogy most erre meg, hogy csak a Szent Szellem által megelevenített igén keresztül. És nézzük, lapozzunk gyorsan a János 17:17-hez, hogyha lapoztok. Itt van Jézusnak a főpapi imája. És az első, amit mond, ez a megszentelődéssel, a megszenteléssel kapcsolatos. Tibi fel fogja olvasni.
János 17. rész, 17. versét. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság.
Így van. Tehát itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy az Isten jelenléte rájöhessen az életünkre, és abban élhessünk állandóan, először el kell, hogy kezdje az ige, az igén keresztül az Úr a megszentelő munkát. Az igazság által, és az igazság pedig mindig az, amit Isten mond. Mindig az az igazság, amit Isten mond. Nem az az igazság, amit emberek kihoznak az igéből, hanem az az igazság, amit Isten a te számodra kihoz az igéből. Érted? Ez rendkívül fontos dolog, mert mindig az a Szent Szellemtől megelevenített aktuális igazság szenteli meg az életedet. Ezt még egyszer elmondom, mert rendkívül fontos. Mindig a Szent Szellem által megelevenített aktuális igazság szenteli meg az életedet. A második, a megtisztítás az ige vizével, Efézus 5, 25-től 27-ig. Itt bizony azért itt, mert nem csak a lábmosásról van szó, hanem itt még az egész valónkat meg kell, hogy tisztítsa az ige.
Igen, olvas, Tibi. Olvasom. Efézus 5. rész, 25-től 27 verséig. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen.
Így van. Tehát ez a másik rész, hogy folyamatosan az ige vizével le kell tusolnunk magunkat, ez rendkívül fontos, és van egy harmadik, a megítélés, ezt majd elmondom, hogy mit jelent, lapozzatok az 1 Péter 4-hez, 1 Péter 4, 17.
Tehát 1 Péter 4. rész 17. verse, így hangzik. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában?
Amen. Figyeljetek ide! Azt mondja itt az ige, hogy itt az idő, hogy az ítélet elkezdődjön Isten házán. Hogyan ítél Isten az ő házán? Az igén keresztül. Az igén keresztül. Jelen pillanatban, figyeljetek ide, egy nagyon fontos dolog. A Isten, tehát akármilyen is az egyház, Isten mindig különbséget fog tenni az övéi és a hitetlenek között. Mindig. Az övéit Isten az először mindig az igén keresztül ítéli meg. Jaj annak az egyháznak és annak a gyülekezetnek, amit Isten katasztrófával kell, hogy megintsen, mert ott már azt jelenti, hogy már az ige, ott már az ige nem sokat segít, ott már nagy baj van. De a világot Isten nem tudja megítélni az igén keresztül, mert a világi emberek érzéki emberek, a hívők szellemi emberek, még akkor is, ha visszacsúszott keresztények, olyan értelemben akkor is szellemi emberek maradnak, hogy az igét meg fogják érteni, legfeljebb idegesek lesznek rá. Értitek? Ez így, én ezt valóságosan tapasztaltam. Tehát én találkoztam olyan keresztény vezetőkkel, akiknek nekem profétálnom kellett, és tudtam, hogy értik, amit mondok, de rendkívül idegesek lettek rá, mert megbökte a lelki ismeretüket. Ez, tehát Isten így ítél. A világot nem tudja az igén keresztül megítélni, mert látjátok nagyon jól, hogy az igén keresztül hiába szól Isten, a világ röhög. De mikor Isten szól azon keresztül, pont a ma a vonaton utaztam és beszélgettem egy emberrel, rendkívül jó volt ez a beszélgetés, és pont erről beszélgettünk, és nagyon érdeklődött Isten dolgai iránt ez az ember, és pont erről ezt mondtam neki, és ő elfogadta, sőt, még ő is mondta, hogy ez így van, hogy hogyan tud szólni Isten a világhoz. Hát úgy, hogy földrengések által. Hát úgy, hogy háborúk által. Gazdasági összeomlások által, járványok által, éhínség által, a vízkész azáltal, hogy kezd fogyni a vízkészlet, azáltal, hogy egyre több helyen rendkívül komoly bajok vannak az áramellátással, és ez a tendencia fokozódni fog az elkövetkezendő években, ezt nem csak proféták, ezt energiaszakértők is mondják, hogy meg fogunk érni, barátaim, olyan időket, amikor órákra lesznek áramkimaradások, mert fogy az energiakészletünk. Szól Isten azon keresztül, hogy iszonyatos mértékben az időjárás, az éghajlat teljesen felreállt. Teljesen. Hát nézzétek, amikor olyan helyeken hóvihar van, ahol elvileg most 25-30 foknak kéne lennie pluszban, és olyan helyeken meleg van, ahol mínusznak kellene lennie, hát ez nem normális dolog. És valahol olvastam, hogy a Talmudban feljegyeztek egy zsidó rabbinak az írását, aki beszélte, egyszer profétált arról még évezredekkel ezelőtt, hogy a Mesiás eljövetele előtt az évszakok fel fognak borulni, nem lesz normális tél, nem lesz normális nyár, tavasz, ősz, hanem minden a feje tetejére fog állni. Látjuk azt a hihetetlen nagy erkölcsi, szellemi, vallási és mindenféle válságot, ami a világon szinte naponta söpör végig a világon, és látjuk azt a hihetetlen nagy szegénységet. Látjuk azt például, hogy a Föld most már kezd egy olyan irányba menni, hogy van egy nagyon kis réteg, aki rendelkezik a Föld javaival, ők rendelkeznek valamiféle ilyen privilégiumokkal, és a lakosságnak a nagy többsége teljes rabszolgasságba fog kerülni, Például most kiszámították, hogy Magyarországon is, ha így folytatódik tovább a minden, ami most itt zajlik, akkor 2-3 éven belül 5 millió szegény ember lesz. Az ország fele szegény lesz. Ma 3 millió van, aki létminimum alatt él. Ez 2-3 év múlva 5 millió lesz. Szeretném nektek továbbá azt is elmondani, sajnos muszáj elmondanom, ezt érzem, hogy el kell mondanom, hogy a könyvemnek a vége tartalmaz egy proféciát, amit 1999-ben kaptam az Úrtól, amikor volt egy fél év az életemben, amikor rendkívül intenzíven meglátogatott Isten jelenléte, és nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam akkor az Úrtól. Akkor kaptam egy olyan proféciát is, ami nagyon sok gyülekezethez eljutott abban az időben. Volt olyan, hogy egy gyülekezetnek még a vezetőség, a presbiterei is alaposan kivesézték ezt a proféciát, és ez benne van ebben a könyvben, ez a profécia, majd olvassátok el, ha megveszitek a könyvet. És ebben a proféciában leírtam valamit, amit akkor még én magam sem hittem el, pedig az Úr mondta nekem, hogy Magyarországon el fog jönni egy olyan időszak, amikor gazdasági hanyatlás lesz. Azóta eltelt 4-5 év, és mit látunk most Magyarországon? Mi van? Gazdasági hanyatlás. Munkahelyek zárnak be sorra. Az elmúlt hónapokban is embereknek a 10000-eit bocsátották el. A politikusok azt mondják, hogy gazdasági növekedés van, de ha odafigyelsz, jobban odafigyelsz a hírekre, és tudsz olvasni a sorok között, és meghallgatod a gazdasági szakértőknek az előrejelzéseit, akik azért értenek is valamit a gazdasághoz, ők bizony nagyon-nagyon azt mondják, hogy nem igaz, hazugság, mély repülés van, olyan gazdasági hanyatlás indult el Magyarországon, amit csak egy olyan államháztartási reformmal lehet visszaszorítani, aminek viszont lehet, hogy az lesz az eredménye, hogy Magyarországnak lesznek bevételei, kisebb lesz a költségvetési hiány, de nem, hogy 5 millió, hanem lehet, hogy 6-7 millió szegény is lesz az országban. És már most csökkenteni akarják a szociális segélyeket például, ami rendkívül borzasztó, mert nagyon sok olyan hátrányos helyzetben élő ember van Magyarországon, mint amilyen én is vagyok, akik valamiféle segélyt kapnak az államtól, és megpendítették, hogy ezt is el akarják venni tőlünk. Meg akarják nyírbálni a nyugdíjkedvezményeket, és minden egyéb dolgokat, mert nem tudnak más tenni ezek az emberek, csak azt, hogy felszámolni a jóléti intézkedéseket, hogy valamiféle módon megállítsák ezt a gazdasági hanyatlást. De egy gazdasági hanyatlást nem lehet úgy megállítani, hogy kinyírjuk a fél országot, hogy éhen hal a fél ország. És az Úr 4-5 évvel ezelőtt beszélt nekem erről, ott megtaláljátok ebben a proféciában, nagyon világosan leírtam a Szent Szellem által, hogy el fog jönni az az idő Magyarországra, amikor gazdasági hanyatlás lesz, és bizony-bizony meg kell tanulnunk hitből élni. Meg kell tanulnunk hitből élni. Barátaim, a saját szemeimmel látom, most ezt idézőjelbe teszem, saját szemeimmel látom beteljesedni azt a proféciát, amit Istentől kaptam, és én vagyok a legjobban megdöbbenve, pedig némelyek azt mondják, hogy ezzel nem kellett volna megdöbbenni, hát ez igaz, ez mind be fog teljesedni. És nem túlzottan örülök neki, mert nagyon sok ember, aki nem hisz Istenben, meg fogja szenvedni ezt az egészet. De miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert Isten a világhoz nem tud másképpen szólni, csak így. Csak ilyen folyamatokon keresztül, mert lesznek emberek, és vannak már emberek a világban, akik kezdenek ráébredni arra, hogy hoppá, járvány van, éhínség van, összeomlások lesznek, energiakészlet fogy, a vízkészlet kiszárad, meg minden nyavaja szülési fájdalom gyötri ezt a földet, akkor gondolkodjunk el. Nem azért van ez esetleg, mert az emberiség teljesen átadta magát a sátánnak, és nem élünk az evangélium szerint. És tulajdonképpen, amikor ezek a nagy megrázkódtatások és kataklizmák eljönnek, mert el fognak jönni, akkor rengeteg ember oda fog fordulni Istenhez, meg azokhoz az emberekhez, akik Istennel élnek, többek között hozzánk is, és nekünk választ kell adni ezekre a kérdésekre. De az egyházhoz nem így akar szólni Isten. Az egyházhoz az igény keresztül akar szólni Isten. Az egyházat a megelevenített, aktuális, profétai igéken keresztül akarja Isten megítélni. Miért? Azért, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk, hogy ne halljunk meg a világgal együtt, amikor jönnek a kataklizmák, hogy amikor jön a földrengés, akkor ne legyünk ott a földrengés kellős közepén, és ne dőljön ránk a ház, hanem legyünk megítélve az ige által, járjunk folyamatosan a Szent Szellem vezetése szerint, hogy be tudjunk menni Istennek abba a természetfeletti védelmébe, amelyre szükségünk lesz akkor, amikor eljönnek ezek az idők. Mert eljönnek ezek az idők, és nekünk szükségünk lesz ezekre. Nagyon szükségünk lesz. Soroljam még? Szerintem nem kell. Tudjátok ti ezt nagyon jól. És bizony-bizony pedig, amikor az Úrnak a jelenléte meg fog érkezni, addigra már a megalkuvó egyház olyan állapotban lesz, hogy már nem fog érteni az igéből, és egyszerűen muszáj lesz, hogy az Isten jelenlétének a tüze elkezdje emészteni őket, mert egyszerűen már nem fognak érteni ezek az emberek a szép szóból. Többek között erről is szól a könyvem is, de nem csak a könyvem, hát nagyon sok minden. Ha most megnézitek a világnak az eseményeit, a Bibliát, ha kinyitjátok és figyeltek a Szent Szellemre, hogy mit szól nektek Isten az igén keresztül, ma minden erre mutat. Minden. Holnap folytatjuk tovább. Álljatok fel és imádkozzunk. Nem untattalak titeket? Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, a názereti Úr Jézus Krisztus nevében köszönöm neked ezt a mai napot. Köszönöm neked, hogy az igény keresztül megszólítasz, megítélsz ma bennünket, de nem azért, hogy a világgal együtt elkárhozzunk, hanem pont azért, hogy el ne kárhozzunk a világ előtt, világgal együtt, Uram. Köszönöm neked azt, hogy eljöttek ide ma ezek az emberek, akik nagyon elfoglalt emberek, és bizonyára otthon is sok feladatuk van, és mégis eljöttek meghallgatni, Uram, a te beszédedet, meghallgatni a te üzenetedet, hogy mit is akarsz te mondani ma nekünk. Uram, én azért imádkozom, hogy az elhangzott igék jó talajba, jó szívbe kerüljenek, hogy 30-60 és 100-szoros termést hozzanak, Uram, és teljes mértékben átformáljanak minket, hogy krisztusi természetűvé váljunk, ezek által az igen nagy és becses igék által is, Uram. És drága Szent Szellem, köszönöm neked, hogy hiszem, hogy a holnapi napra még jobbat, még csodálatosabbat készítettél, mint amit a mai napon átérhettünk. Uram, én kérem a te csodálatos, szent, megnyilvánuló jelenlétedet, kenetedet erre a hétvégére, Uram. Kérem azt, Uram, hogy a holnapi napon, amikor szintén összegyűlünk ezen a helyen, és hallgatjuk a te igédet, akkor az hogy hozzon gyógyulást, szabadulásokat, megtéréseket, oda szentelődéseket, Szent Szellemmel való beteljesedéseket, Uram, a názereti Jézus Krisztusnak a nevében. Uram, könyörgök hozzád, és nagyon-nagyon kérlek, hogy rombold le az ördögnek minden gonosz munkáját, amit erre a hétvégére elkészített. Hogy mindenki el tudjon jönni a holnapi napon, akinek hallania kell mindazokat, amik itt el fognak hangozni. Imádkozom, Uram, különlegesen imádkozom, hogy a profétálásnak az ajándékát, mint a vizet, árasz ki ebben a városban, Uram. Hogy Hajdúsámsonban a profétálásnak a szelleme nyugodjon meg, Uram, nyugodjon meg ezeken a gyülekezeteken, és minden olyan emberen, aki téged keres, Uram, aki igazán oda szánta magát, Uram. Imádkozom hozzád azokért a kereszténységnek azon részéért is, ami megalkudott, Uram, akár itt ebben az országban, akár ebben a városban, vagy ebben a világban. Kérlek, Szent Szellem, hogy menj, és akit lehet, ébrezgessél, Uram. Kérlek, Uram, hogy a külszó még hangozzon el utoljára ezekhez az emberekhez. Kérlek, Uram, hogy még küld el hozzájuk azokat az angyalokat, akik ébrezgetik őket, és azt mondják, hogy gyere, mert imhol ő a vőlegény. Ébrezgesd, Uram, ezeket az embereket, hogy ki tudjanak jönni, Uram, Babilonból, és be tudjanak kapcsolódni Krisztus testének az élő eleven vérkeringésébe. Ó, Uram, köszönöm neked, hogy ima meghallgató Isten vagy. Köszönöm neked, hogy amit ma elmondhattam, amellett bizonyságot fogsz tenni, Uram. Köszönöm a könyvet is, Uram, ami a te könyved, és köszönöm, hogy ez is a Bibliára inspirál minket, Uram, még a mai napon is arra inspirál, hogy még jobban keressünk téged. Uram, mi megáldjuk a te munkádat, és megáldjuk mindazt, amit elkezdtél ebben a városban, amit elkezdtél a baptista gyülekezetben, amit elkezdtél a Tibiéknek az életében, a mi életünkben. Hálásak vagyunk neked ezért, atyánk. Köszönjük ezt neked, Istenem. És megáldjuk a holnapi napot, a holnapi összejövetelt, Uram. Megáldjuk azt az alkalmat, hogy a te jelenléted nagyon nagy mértékben megjelenjen. Tudom, Uram, hogy amikor mi holnap eljövünk, te már itt leszel. Te már várni fogsz ránk, Uram, hogy közösségben legyünk veled. És azt mondja az ige, hogy csókoljátok a fiút, és mi csókolni akarunk téged, Jézus. Vagyis imádni akarunk téged, Uram, minden hódolatunkat, hálánkat és imádásunkat neked akarjuk átadni, Uram. Köszönöm neked ezt, Istenem. Jézus nevében. Amen.